Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, a 392. dicsérettel kezdjük az Isten tiszteletünket. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Szeretettel köszöntjük, akiket előcsalt a napsütés, ezután jó kis eső után, és azokat is, akik otthon maradtak, és nem jöttek elő, de néznek minket, hallgatnak minket. Folytassuk az Isten tiszteletet. Egy olyan énekkel, ami nincs benne a énekes füzetünkben, eljönnél-e vélem.
Életem magadban is.
Segíts, Urunk, hogy tényleg meghalljuk az igét most, és abban meghalljuk a Te hangodat, hogy Te hívsz most, és minden más hívást tudjunk elfelejteni, kizárni. Hadd halljunk Téged, Jézus. Amen. Isten igét a Máté evangéliumából olvasom, az 5. részből, a 38-tól a 48. versig. Jézus mondja: Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönkérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. És imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazoknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is. Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Válaszoljunk imádsággal erre az igére. Hát Jézus, próbára teszel minket. Magason van a léc. És mi, lehet, hogy mi most másért jöttünk, azért jöttünk, hogy ünnepeljünk. És valóban arra is hívtál, hogy itt a gyülekezet közösségében ünnepeljünk, szeretnénk téged ünnepelni, te rád nézni, te rád építkezni, te benned gyönyörködni. Kérünk, segíts ebben, akkor is, hogyha esetleg a közösségben vagy a másikban nem tudnánk gyönyörködni vagy ünnepelni. Kérünk, hogy te adj közénk olyan békességet, szeretetet, amivel mindez lehetséges. És Urunk, te mutasd meg, hogy hogyan ugorhatjuk meg ezt a mércét, egyáltalán mérce-e ez, vagy kinek kell ugrani. Urunk, sokféle dolog nyomaszt, sokféle baj, teher, kívül, belül, lelkileg, egészségileg. Nagyon sok dilemma szorongat minket. Kérünk, hogy te vágj rendet a gondolatainkban, a szívünk érzelmeiben, az indulatainkban. Kérünk, hogy szólj. Hadd legyen bennünk rend. És hadd készüljünk föl mindenre. Legfőképpen pedig hadd lássuk meg, hogy te mit készítesz a számunkra. Mi az a békesség, mi az a biztonság, ami minket vár te nálad. Hadd nézzünk rád, Úr Jézus. Amen. Az ige hirdetésére készülve egy Szentlélek hívó éneket énekeljünk, az új énekesült 38. énekét. Drága Szentlélek, jöjj, fennállva énekeljük ezt az éneket.
Drága Szentlélek, jöjj!
Jöjj, Szentlélek, és érintsd meg a szívünket, fedd fel az írásokat, és építsd az életünket. Amen. Az az ige, ami alapján Isten szent lelke segítségi hívásával még jobban ki szeretném fejteni ezt az üzenetet, a Római Levél 12. részében található, a 18-tól a 21. versig. Ezt mondja Pál apostol: ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parasat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Háborúk vesznek körül minket, és ma pedig, illetve a napokban az 56-os forradalomról is emlékezünk, ami szintén egyfajta háború volt, ideológiák és hát valós emberek között. Harc és háború. Hogyan viszonyuljunk ehhez krisztusi módon? Ez a mai alkalomnak a kérdése. Milyen harcmodorral vehetjük fel egyáltalán a harcot az ellenséggel? Mit tegyünk és mit ne? És miért? És hát megjegyzem, hogy szeretjük a békét, meg szeretnénk békében élni, de sajnos a valóság az, hogy nem nagyon tudjuk ezt megtenni, mert mindig valami megtámad minket. És hadd mondjam, miközben Isten is szereti a békét, és tényleg a legjobb dolog a béke, és olyan szép volt énekelni a békességről is. Igazán a harc és a háború mégis, óvatosan mondom, jót tesz velünk, mert kimozdít minket a kényelmi zónánkból, amiben szépen bele merevedünk, és megpróbálja a hitünket. Megpróbálja a hitünket, és kihívást intéz, hogy hol van az erőnk, hol van a bizalmunk, hol van a biztonságunk. A mai igék kihívás a zsigeri reflexünk ellen is. A bosszú, a zsigeri bosszú, vagy csak a simán az emberi igazságérzet felé is egy ilyen kihívás. Persze kérdezhetitek, hogy mi van akkor a határtartással? Ne tartsuk a határainkat? Mi van a jogos önvédelemmel? Vagy mi van a sokat emlegetett asszertivitással? Hát a mai alkalom nem erről szól. Már biztos, hogy elő fognak ezek is fordulni benne. De a hangsúly most nem ezeken lesz. De ezek mind létező dolgok. Három pontban szeretnék végigmenni ezeken a igéken, illetve az üzeneten. Az első az, hogy törekedj a békességre, baráttal és ellenséggel. Ez az első. A második már konkretizálja, hogy ne állj bosszút. És a harmadik pedig maga a krisztusi harcmodor, hogy hogyan ne álljak bosszút, vagy hogyha bosszút állok, milyen bosszút álljak. Az első tehát az, hogy békére törekedj, ezt olvastuk a Rómaiakhoz írt levélből: ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. És olyan érdekes, hogy itt mind a két helyről ószövetséget idéz Pál, tehát ezek nem evangéliumi igazságok. Itt azt mondja, hogy adjatok helyet az Isten haragjának, illetve ha éhezik ellenséged, adj ennie, és azt így a példabeszédek 25-ből idézi, ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet, mert parazsa gyűjtesz a fejére. Az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. De benne van ez az Ószövetségben is. Ott van a Zsoltárokban és a példabeszédekben az evangélium. Az első dolog talán az, hogy mit jelent az, hogy ellenség. Egyáltalán ki az én ellenségem? Ugye azt kérdezték a farizeusok, hogy na de ki az én felebarátom? Hát általában úgy kategorizáljuk az embereket, hogy vannak a barátaink, vannak a közömbös emberek, és vannak az ellenségeink. Hát a legnagyobb halmaz talán a közömbös ember, de a Biblia nem nagyon ismeri ilyet. Akivel találkozunk, azzal egyformán kéne bánnunk. Az, hogy aztán kiből lesz ellenség, vagy kiből lesz barát, ezt mi nagyon sokszor meg sem tudjuk ítélni előre. Néhány példát hoztam nektek, emlékszem rá, sokszor sokat hallottam ilyet, hogy a tanároktól mennyire rettegnek a diákok, és aztán én is átéltem ezt, hát mondjuk én amúgy is szorongó alkat voltam, de nem gondoltam volna, hogy még gimnázium is erre nagyon sor kerülne. Gimnáziumban egy olyan osztályfőnökünk volt, akit mindenki rettegett, és borzasztó feszültség volt az órán, megálltak és a levegőben, és ahogyan kinyitott a naplót, és aztán, ahogy az első ember szólított, akkor mindenki, aki nem áldozat volt, akkor ezek mindenki felsóhajtott. Nagy stressz volt, és hát nem csak ez a számonkérésnek a veszélye, hanem sok minden más is. De hát a legtöbbször az érettségi banketten ki szoktak békülni a tanárok és a diákok, még az ős ellenségek is. Hát azért mondom, hogy legtöbbször, mert sajnos a mi esetünkben nem így volt. Én most voltam egy 40 éves érettségi találkozón, és bizony még most is a sebeiket nyalogatva egyen páran elmondták, hogy mennyire meghatározó volt a személyükre nézve ez a kemény tanár. Leon Jurisnak a Csatakiáltás című könyvében van egy hasonló dolog, hát ott persze az amerikai tengerészgyalogosokat képezték ki a harcra, a japán szigetvilágban levő harcra, és hát válogatott kegyetlenségekkel, és nagyon-nagyon kemény kiképzéssel készítették fel a harcosokat. Olyannyira, hogy ezek a katonák már azt tervezgették ráérős idejükben, hogy mit fognak csinálni a kiképző tisztekkel, hogyha vége van a kiképzésnek. Persze nyilván itt a harag és az indulat dominált, tudták, hogy azt nem lehet megcsinálni, de hogyha mondjuk név nélkül meg lehetett volna csinálni, megcsinálták volna. Tehát milyen válogatott kínzásoknak tennék ki a kiképző tiszteket. És aztán jött a bankett, és a ellenségből hirtelen barát lett, egymás nyakába borulva, hát méltatták a kiképző tisztek, hogy mennyire jó harcosok lettek belőlük, és hogy nagyon féltik őket, mert a japcsik nem fogják ilyen kesztyűs kézzel elintézni a dolgokat, mint ők. Tehát, és érdekes módon vették alapot ezek a katonák, és ők is átérezték ennek a súlyát, hogy ez a kiképzés, ez a keménység, ez az ő érdekükben volt. Tehát ellenségből így lett barát. Tegnap, illetve pénteken volt egy elég egész érdekes bizonyságtétel. A Városvédők Egyesületének volt egy megemlékezése 56-ról, és egy dr. Szerinyi Mária nevezetű pedagógus emlékezett meg a forradalomról, és mondott egy érdekes epizódot, elmondta, hogy gyerekként hogyan élte át az 56-ot, és aztán egy utózönge, hogy a 70-es években volt egyetemista, és kiment Moszkvába. És ott a társaival, csoporttársaival találkozott egy asszonnyal, aki így ezeket mondta, hogy bárcsak tudnám, hol van az a Budapest, bárcsak tudnám, hol van az a Budapest. És hát kérdezik, hogy miért kérdezi, miért érdekli ez őt. Azért, mert a fiam ott halt meg 56-ban, mint katona, és szeretném elképzelni, tudni, hogy hol van az ő sírja, és hogy jó helyen van-e. És aztán elmesélték neki, hogy milyen Budapest, mert mi pont Budapestről jöttünk, és érdekes, hogy az asszonyban nem az a gyűlölet volt, hogy aha, szóval a ti népetek ölte meg a fiamat, meg az sem volt persze, hogy ő maga is talán így bocsánatot kérjen, de hogy az a lényeg, hogy itt emberek és ember találkozott az emberrel, mondhatni azt, hogy áldozat az áldozattal, és nem volt szó egyáltalán sem megtorlásról, sem semmiről, csak a megbékélésről, és arról, hogy tudtak egymással beszélni. A másik is ember. Azért fontos, majd a következő pontban beszélek erről, hogy ki ez a gonosz. Azért fontos, mert az, hogy ki az ellenség, ez egy olyan címke, amit sokszor mi ragasztunk valakire. Vagy nem mi ragasztjuk rá, hanem valaki más ragasztja rá, hogy mi ne legyünk jóba, hogy mi támadjuk egymást. Ki az ellenség? Most mondok szembenálló feleket, ugye oroszok, ukránok? Vagy akár mondhatom, hogy nem szép az ukrán külpolitika, vagy a nemzetiségi politika, de ettől nekünk az ukránok ellenségeink. Hát egy csomóan jöttek most, és hát ellepték Európát, hogy meneküljenek, és nálunk is laknak sokan, illetve hallottuk a csendes napi bizonyságtételben, hogy hogyan segítettek a kárpátai magyarok, azok, akik első elszenvedői voltak az ukrán nemzetiségi politikának, hogy ők is hogyan segítettek azokon, akikre haragudniuk kellene. Hát, vagy kellene? Vagy mondhatnánk ugye a régi román ellentétet, vagy a cigányokkal való kapcsolatot, a palesztin zsidó-arab ellentétet, a főnök és beosztott ellentétet, az igazgató és tanár, vagy tanár és diák, az uzsorás és adós, az ellenőr és a blitzelő. Na, szóval sok mindenféle ellentét van, de hogy ki az én ellenségem, és mitől az ellenségem? Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy mi is ebből a státuszból jövünk, hogy ellenség. Így mondja a római levél 5. része. Figyeljétek meg, hogy Pál is hogyan erősíti egyre jobban ezt a szót. Azt mondja, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Erőtlenek, istentelenek. Még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Bűnösök. Ha tehát most már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Figyelem, erőtelenek, istentelenek, bűnösök, ellenség. Ezek voltunk. Tehát a mi státuszunk is ellenség volt, és ebből lett a barát, ebből lett a fiúság, ebből lettünk mi, Isten Jézus barátai és Isten gyermekei. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt is tisztázzuk magunkban, hogy az ellenség, ez egy címke, amit valaki gyártott, vagy mi is gyártottunk, de ennek nem kéne így maradnia. Istennél minden megváltozhat. Ez volt az első pont, tehát törekedj a békességre, a fele barátoddal és az ellenségeddel, és most jön a második pont, hogy hogyan törekedjek a békességre, és ez a rövid pont, hogy ne állj bosszút. Sőt, azt is mondhatnánk, így mondta Jézus, hogy ne állj ellen. Ez talán azért furcsa elsőre, mert nagyon sok helyen azt látjuk, hogy hát azért ellen kell állni a gonosznak. Nem? Tehát Jézus biztos, hogy nem a bűnnel való kiegyezésre, sem pedig a sátánnal való kiegyezésre buzdít. Hát akkor miről van szó? Jakab apostol mondja, hogy állj ellen az ördögnek, és elfut előletek. Tehát itt ellenállásról van szó. Péter apostol mondja, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, akinek álljatok ellene erősek lévén a hitben. Tehát itt igenis van egy ellenállás, az ördöggel szemben ellenállunk. Van egy igazi ellenség, akire, hát ezt mondja az ige is, hogy gyűlölöm a te ellenségeidet. Figyelem, itt van leleplezve ez a bizonyos szeress fele barátod a gyűlöld ellenségedet. Ezt nem mondja sehol a törvény, hogy gyűlöld ellenségedet. Nem mondja, hanem hát bizonyos farizeusi tanítások mondták, hivatkozva akár a 139. kedvenc zsoltárunkra, ahol ugye a szép zsoltár, egyszer csak van egy ilyen kitétel, hogy ne gyűlöljem el gyűlölőidet, Uram. De figyelem, nem az én ellenségeimről van szó, hanem Isten ellenségeiről. Tehát ez egy más tészta, más kérdés. Amennyiben Istennek van ellensége, akkor azt lehet gyűlölni, lehet Istennel együtt érezni. De az ember, akire azt mondja Jézus, hogy ne állj ellen a gonosz ember az nem az ellenség. Még akkor is, hogyha az ellenség áll mögötte, vagy az ellenség manipulálja őt. Hát akkor mit csináljunk, hogyha ne álljunk ellen? Nem egy ilyen lábtörlő kereszténység ez? És azt mondja Jézus, hogy illetve azt mondja sok igen magyarázó is, hogy nem. Luther azt mondja, hogy ha az ellenség a kalapács, akkor mi vagyunk az üllő. Jó, tehát az üllő és a lábtörlő között van különbség, ugye legalábbis keménységben, konzisztenciában. Ez a kérdés, hogy nincsen jogunk kitérni esetleg a támadások elől, az ellenség elől, vagy nincsen jogunk az igazságra, vagy az igazságszolgáltatásra. Miért van akkor rendőrség? Miért van akkor bíróság? És nagyon fontos ezt tudnunk, hogy ez a ne állj bosszút önmagadért, ez a szemet szemért fogad fogért elvben is van, hogy a bosszú és az erőszak elszabadulása ellen jött ez a törvény, hogy csak az igazságos mérték csak azt ad vissza, ami követelhető igazságosan, de az se te, hanem erre bizonyos intézmények szakosodtak. Mindenképpen az erőszak elszabadulása, eszkalálódása ellen és az öntörvénykedés ellen volt ez a parancsolat. Úgyhogy igenis van karhatalom, van hadsereg, van rendőrség, van bíróság. Ezek arra valók, hogy ezek az igazság nevében fellépjenek. De, és én ezekkel élhetek, de a legjobb, hogyha Istenre hagyom, és Istenből merítem az erőt. Tehát az a lényeg, hogy az a bosszúra emelt kéz vagy indulat, ami megemelkedik bennünk, ezt ne használjuk, hanem emlékezzünk meg Istenről, és ezt az indulatot, ezt, hát így mondom, hogy ha valaminek ellen akarunk állni, akkor a mi igazságszolgáltatásunknak és a mi indulatainknak álljunk ellen, a saját kezünket fogjuk le. Hát ez az a... Már az elején kellett volna mondanom, de most mondom, hogy ez nem követelmény. Ez nem egy keresztény követelmény, hanem ez egy létmód. Tehát most nem arról szól a prédikáció, hogy csináljátok ezt, lehet, hogy túlságosan sok az imperatívus, a felszólítás, de igazán itt, amikor Jézus ezeket mondja, tudja, hogy senki nem tudja megcsinálni. Rajta kívül. Ő az, aki meg tudta ezt csinálni, és példát adott, így is mondja ezt a Ézsaiás 50-ben, hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. És tényleg így volt, hogy a főpapi udvarban őt bottal ütötték, leköpték, becsmérelték, káromolták, aztán átadták a római őrségnek, ők ugyanezt megtették, szintén leköpdösték, több is koronát nyomtak a fejébe, és kigúnyolták, és megkorbácsolták, és úgy vitték a keresztre, és aztán így kereszthalált is halt. És mindeközben nem nyitotta ki a száját, nem becsmérelte az ellenfelét, ő teljesen megélte ezt, amiről szó van. Érdekes, Ézsaiás előre jelzi ezt, Péter pedig visszanéz, Péter apostolnak a első leveléből olvasom, ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, ánokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Hát itt azt mondja Péter, hogy példát adott. Hadd mondjam, hogy nem csak példát. Tehát ezt Jézus nélkül nem tudjuk megcsinálni. És itt a krisztusi forradalma, a krisztusi harcmodor, a szeretet forradalma, ez egy nem egy passzív hagyom magamat dolog. Nem arról van szó, hogy én nem ütök vissza, csak visszaütök, csak krisztusi módon. Ez a bizonyos passzivitás, ez is egy kemény munka, a tűrés, hogy én tűröm, illetve magamra veszem azt, ami már eleve kár. És hogy ezt hogyan csinálom, vagy miért csinálom, igazán nem azért csinálom, tudom, hogy esetleg az a reflexom bennünk, hogy de hát, hogyha én oda tartom a másik arcomat is, akkor csak olaj a tűzre, akkor még püfölni fog engem. Vagy hogyha odaadom a felső ruhámat is, tehát elperlik tőlem a dolgokat, akkor ha én ezt ennek kiszolgáltatom magam, akkor ennek nem lesz vége. És nyilván nem egy ilyen magatartásról van szó, hanem egyszerűen csak arról a lelkületről, hogy ha bármit elvesznek tőlünk, tudjunk odaadni bármit. Ezt nem tudjuk megcsinálni csak akkor, hogyha van egy olyan bármink, olyan valamink, ami elvehetetlen. Erről van szó. Tehát ezt csak Krisztussal lehet megcsinálni, csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha az a mennyei ország, amit Krisztus készített, és az a Krisztus, aki Szentlélek által bennünk lakhat és élhet, jelen van, velünk van, bennünk van, akkor ez működhet. Erre mondja Jézus, hogy tegyétek azt ti is, amit én teszek. Ez tulajdonképpen ezért nem passzivitás, mert aktívan el kell, hogy fordítsam a tekintetemet arról a bántalomról, szenvedésről, ami engem ér. El kell, hogy fordítsam a horizontot betöltő ellenség képétől, aki ugye azért van, hogy engem támadjon, vagy bántson, és túl kell néznem rajta, hogy mitől csinálja azt, amit csinál. Elfordítom a tekintetemet őróla, a támadóról, meg a saját méltánytalanságomról is, vagy a saját megaláztatásomról is, és arra nézek, akire Jézus néz. Erről is van egy ige, a zsidókhoz írt levélben. Ezt tavaly sokat foglalkoztunk a zsidókhoz írt levéllel. A zsidók 12-ből olvasom. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünk megkörnyékező bűnt. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzője és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Ez egy nagyon kemény lelki gyakorlat. Tehát az, hogy amikor benne vagyok a helyzetben, és bántanak, akkor elvenni a tekintetemet arról, hogy jaj, most engem bántanak, hanem fölemelni a tekintetemet Jézusra. Hát ez egy nagy téma, nagy gyakorlás. Amikor készültem, gondoltam is, hogy erre egy sorozatot kéne indítanunk, de hát lehet, hogy ez még folytatódni fog. Nagyon kell, hogy Istenre nézzek, és Jézus Krisztusra nézzek. És hogyha ez a tekintet, ez segít abban, hogy ne üssek vissza, tűrni tudok, akkor ez a kezdete a krisztusi harcmodornak, és ez nem passzivitás. És most jön az aktivitás, azt mondja, áldjátok, akik titeket átkoznak. Az átkok nagyon sokszor megkötözik az életünket, és meghatároznak minket. Nem is tudunk róla, csak egyszerűen arról van szó, hogy valamibe beleütközünk, és nem tudunk tovább menni. No, az átkokat meg kell, és meg is lehet törni. Az átkokat megtörjük azzal, hogy mi pedig áldást mondunk. Itt nem érdekes, hogy nem két olyan fegyver csap össze, ami ugyanaz a fegyver, nem? Hát nem tudom, hogy lehet ezt így összehasonlítani. Az egyik az ördög fegyver, az átok, A másik pedig az Isten fegyvere, az áldás. És ezt tette Jézus is, amikor miközben szögelték föl a keresztre, ő már akkor magában biztos, hogy imádkozott, és fel is jegyezték róla, hogy ezt imádkozz, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Áldás és ima. Ez a kérdés, hogy mit tudunk imádkozni az ellenségeinkért. Hogyan imádkozzunk a korrupt politikusokért, vagy a drogot áruló dílerekért. Hogyan imádkozzunk, hogyha éppen adósságban vagyunk, a végrehajtókért. Hogyan imádkozzunk, hogyha éppen megkárosítottak minket, a köztörvényes bűnözőkért. Hogyan imádkozzunk az emberkereskedőkért és az embercsempészekért. Hogyan imádkozzunk a Hamas, a Hezbollah és az ISIS terroristákért. De maradjunk a szomszédságban. Hogyan imádkozzunk a főnökünkért. Hogyan imádkozzam az elnyomó férjemért vagy feleségemért. Barát vagy ellenség? Helyzetben vagyok. Támadva vagyok. Szenvedés alatt vagyok. És azt mondja Jézus, hogy áldjad meg. És imádkozz érte. Ez a mi fegyverünk. És hát így kell képviselnünk Istent. És ezt mondom, csak azt tudja megtenni, aki maga is Krisztusban van. Még egy képet hozok, a kettőt is, a Viskó című filmből vagy könyvből, amikor az a főhős, akinek a lányát egy sorozatgyilkos öli meg, azzal szembesül, hogy Isten azt mondja neki, hogy bocsáss meg neki. Meg van döbbenve, hogy hogyan lehet, mert a zsigeri reflex azt mondaná, hogy százszorosát kell visszaadni ennek az embernek, aki nem csak az ő lányát, hanem másokat is kegyetlenül megkínzott és megölt. És mégis megkapja Istennek azt a szemszögét, hogy ez az ember is valamiért áldozat, és ez az ember is az én gyermekem, akiért szorongok, akiért aggódok, akit meg akarok menteni. Megkaphatjuk Isten tekintetét, és azt mondja, persze még sehol nincs az érzés, megbocsátok, persze, hogy nem megy olyan egyszerűen. És a másik film, a Misszió című film, ahol hát nagyon nagy ívű a történet, de a rabszolgatartó társadalom, illetve a rabszolga, tehát az indiánokat rabszolgává tevő a dél-amerikai rendszer, a spanyoloknak a rendszere, amikor szépen felépül a misszió, és a kereszténységet fölveszik ezek az indiánok, és elindul egy szép ilyen kis tantgazdaság, meg egészen érdekes kommunális élet, akkor egyszer csak át akarják venni a hatalmat fölöttük. És akkor, hát itt is van egy, hát két főhős is van. Az egyik főhős, az pont egy rabszolgatartó, vagy egy rabszolga, hát egy ilyen embercsempészből, vagy emberkereskedőből megtért ember, aki azelőtt puskával és fegyverrel szolgáltott magának, hát nem igazságot, hanem hasznot. És amikor Isten megérintette, és megbánta a bűneit, és befogadta az a közösség, akiket rabszolgának hajtott el, amikor jön ez a másik támadás, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan harcoljunk. Az egyik főhős a szerzetes, ő a Bibliájával és a kereszttel, ez a bizonyos harcos pedig a fegyverekkel és a puskákkal harcolt. Nekünk is van egy ilyen választásunk, lehet, hogy nem pont ezek a opciók, de mi is, minket is ebben a helyzetben választásra hív Jézus. Azt mondja, törekedj a békességre, fele baráttal és ellenséggel, ne állj bosszút és ne állj ellen a gonosz embernek, a gonosznak állj ellent. Talán azzal is, hogy nem állsz ellen a gonosz embernek, ez is egy gonosz elleni ellenállás, hogy nem veszem át a gonosz eszközeit, hanem a Krisztus harcmodorával harcolok, ez pedig az, hogy magamat fogom le, elfordítom a tekintetemet az ellenségről, a saját fájdalmamról, odafordítom a tekintetemet arra Krisztusra, aki példát is mutatott, és bennem is van, és őrá nézek, és így tudok imádkozni, áldani, és jót tenni. Hát ezt még nem is fejtettem ki, lehet, hogy ez is a sorozatnak majd a következő részében, hogy mi az a jó. Bizony ezen gondolkodni kell, amikor imádkozunk érte, akkor tulajdonképpen lehet, hogy kérünk egy ötletet Istentől, mert Isten majd fog nekünk dobni egy labdát, hogy jó, imádkoztál, akkor most cselekedd meg vele ezt és ezt. Tényleg? Úgyhogy legyünk készen, hogy amikor imádkozunk, Isten egész kemény, érdekes, fontos dolgokat fog mutatni, hogy mit kell megtennem, hogy eleven szenet gyűjtsek az ő fejére. Ez az eleven szén, ez a szégyenkezésnek a szene, az égésnek a szene. Hadd lássa meg, hogy a rosszra, amit ő adott, jóval válaszolunk, és hadd szégyenüljön meg, hadd lássa meg Isten jóságát. Aki azt szeretné, hogy ezek a gonoszok is megtérjenek és éljenek, és azt szeretné, hogyha mi pedig az ő képviselői tökéletesek lennénk, ahogyan ő tökéletes. Jót tennénk, áldanánk és imádkoznánk minden gonosz emberért. Amen. Válaszoljunk az is ige hirdetésre. A 87-es énekkel az új énekes füzetből. Ez is egy ilyen bizonyos harci ének. Jézus, ami oltalmunk, erősségünk. Szerető mennyei édesatyánk, elsősorban azért adunk hálát, hogy nekünk is megbocsátottál, hogy megmentettél, hogy bűnösből, erőtlenből, istentelenből, ellenségből megváltoztattál, megbékéltettél, kiszabadítottál a bűn rabságából, a gonosz fogságából, és levetted rólunk az ellenség címkét, és a te barátaid és a te gyermekeid lettünk, a te családod tagjaid lettünk. Köszönjük, hogy így szólíthatunk téged, hogy atyánk. Köszönjük, Urunk, azt a szemnyitogatást is, hogy akit mi most ellenségnek látunk, lehet, hogy potenciális testvér. Lehet, hogy mi vagyunk a nagy testvérek, és megjön a kis testvér. Nehogy olyanok legyünk, mint a tékozdó fiú bátyja, hogy nem tudunk másként nézni rá, csak a saját szemszögünkön keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy nyitogatod a szemünket, köszönjük, hogy beavatsz minket a te szemszögedbe, a te látásmódodba, hogy többet láthatunk, mint ami a mi szemszögünkből, a mi fájdalmainkon keresztül látszik. Bevalljuk neked őszintén, hogy most egy prédikáció alatt, vagy a hívők közegében ezt könnyen befogadjuk, de arra kérünk, hogy segíts, hogy amikor kimegyünk innen, amikor beleereszkedünk a világba, a csatákba, amikor fúrnak minket, amikor elnyomnak minket, amikor hatalmaskodnak fölöttünk, amikor manipulálnak minket, akkor kérjük ezt a bölcsességet, hogy lássunk a te szemszögeddel, lássunk túl a fájdalmainkon, a szenvedésünkön, lássunk túl a gonosznak a manipulációján, lássuk a másik embert, mint embertársat, mint felebarátot, mint a te gyermekedet. Igen, kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk, hogy az a Krisztus, aki értünk is, odaadta magát, és mindent odaadott, és nem tartott vissza semmit, és felvette magára a gyalázatot, és a bűnök büntetését, a te haragodat, aki ezt megtette, tegyen minket képessé arra, hogy mi is meg tudjuk tenni, hogy elengedjük a kicsi dolgokat, hogy ezt a legnagyobbat megtartsuk, hogy az ő barátai, az ő megváltottjai lehessünk. Arra mennyei jutalomra nézzünk, ami ezután, az élet után vár minket. A veled való közösségnek a teljességére nézzünk. Hadd határozzon meg minket ez, már a mostani viselkedésünkben. Segíts, hogy a zsigeri reflexeket megállítsuk magunkban, hogy rá tudjunk nézni, hogy a te szemeddel tudjunk nézni. És segíts nekünk, hogy tudjunk áldást mondani. Tudjuk megáldani a körülöttünk levő világot az ellenségekkel együtt, az ellenség címkésekkel együtt. Segíts, hogy tudjunk imádkozni, közben járni. És arra is kérünk, Urunk, hogy mutass utat, hogy milyen tetteket vársz tőlünk, mit kell csinálnunk, mi ez a második mérföld, mi az a felső vagy alsó ruha, mi az a tűrés, amivel el kell tűrnünk a verettetést? Köszönjük, édesatyánk, hogy mindenben példát adtál, és Jézus olyan szeretet forradalmat csinált, amivel megváltoztatott mindent. Kérünk, hogy adj nekünk bölcsességet abban is, hogy mi az, amikor ki kell térnünk a gonosz elől, mi az, amikor nagyon kell figyelnünk az igazságra is, és hogyan vehetjük ezt igénybe. De addig is hadd imádkozzunk az ellenségekért. Imádkozzunk a minket bántó családtagokért. Imádkozzunk azokért, akik esetleg abúzust követtek el bennünk. Imádkozzunk azért, hogy szabadíts meg őket, és azért kérünk, hogy hadd tudjunk mi is megbocsátani, Urunk, meg akarunk bocsátani, megbocsátunk. Imádkozunk, Urunk, a politikusokért, akiknek sok hatalmat és pozíciót adtál, Imádkozunk az ő megtérésükért, akármelyik oldalon álljanak, pártól függetlenül. Imádkozunk a megtérésért, újjászületésért, hogy téged lássanak és téged képviseljenek ők is, hogy tudjanak szerinted való szolgálók és miniszterek lenni. Imádkozunk azokért a bűnözőkért, akik abból keresik a pénzüket, hogy másokat kifosztanak, hogy másoknak olyan dolgokat adnak el, ami kábítószer, ami haszontalan, sőt káros. Imádkozunk azért, hogy az igazi kincset keressék. Imádkozunk azokért, akik embereket rabolnak el, embereket árusítanak. Kérünk, Urunk, hogy te törd meg a gonosz hatalmát. Imádkozunk azért, hogy a manipuláció megszakadjon. Áldást mondunk ezekre az emberekre, áldást mondunk rájuk, hogy az ördög átka megtörjön. Könyörünk azért, hogy a háború, ami zajlik most körülöttünk, ott is emberek vannak, hogy meglássák egymásban az embert, és hogy meglássanak téged menet közben. Nagyon köszönjük, hogy még ezeken a szenvedéseken keresztül is sokra tanítasz minket. Így imádkozunk, Urunk, a kárpátaljai testvérgyülekezetünkért, a kárpátaljai emberekért, hogy te ruházd föl őket erővel, kegyelemmel, alázattal, megbocsátással. Köszönjük őket, áldjuk a te nevedet értük. Imádkozunk persze azokért is, akik nem ellenségeink, hanem felebarátaink, akiknek szükségük van a mi erőnkre, a szolgálatunkra. Imádkozunk a gyengékért, a betegekért, az idősekért. Urunk, tegyél minket igazi közösségé, hogy észrevegyük egymás szükségét. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, akik elvesztették a szerettüket. Hadd legyen a vigasztalás ebben a mennyei reménységben, hogy ott minden megadatik. Te leszel minden mindenekben. Nem ez az élet az igazi élet, hanem oda át nálad van. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a további vasárnapunkat, ünneplésünket, kísérj el minket az asztaltársaságokhoz, a családlátogatásokhoz, a kirándulásokhoz, az ünnepségekhez. Hadd tudjuk ezzel a szemmel szemlélni a nemzetünket, a népünket. Így könyörünk azért, hogy adj ébredést Magyarországnak, a magyar népnek, és hadd legyen a mi ébredésünk Európának is az kovásza. Kérünk, Urunk, hogy használj minket a te dicsőségedre, Jézusért. Amen. Az Úr Jézusról tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A himnusz előtt a záróénekünket énekeljük, a 200. éneket, ó, maradj kegyelmeddel mi velünk. Fennállhatunk ehhez az énekhez is már.